Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a Tóth János Csenna keresztúri plébánossal készült tanúságtétel riport következő részét hallhatják. Tartsanak velünk!
Hát akkor nem fogtam fel a lelkiségeknek, volt úgy nagyobb évesek lebeszéltek, hogy nem, hogy a Biblióra lelkiség az veszélyes. De rájöttem arra, hogy később, hogy az nem így van, hanem igenis a kis közösségek újítják meg az egyházat. És hogy azóta tudom, hogy mennyire fontos hogy a Szentlélek szemináriumot végeztem, meg családos közösségnek adott egy ideig, meg egyéb imacsoportok, hogy ezeknek mennyire fontos ezeknek a léte egy plebánián, és végül is, hogy ezek tudják átjárni, mint kovász egy egyházközségnek az életét is. Ezek tudják megújítani végül is az egyházat, ugye.
Maradunk a teológiai éveknél, közeledett, akkor most már beszéljünk a diakonus szentelésről. Hogyan élted át? Mit jelentett számodra akkor?
Igen, hát a diakonus szentelés az nem volt annyira megmaradt, nem maradt meg annyira élményszerűen bennem. Hát egy olyan lépéssel közelebb kerültem az oltárhoz. De a teológiai évek alatt sokat küzdöttem a hivatásommal, hogy van-e vagy nincs. Persze, hogy Jézus szólít, hogy jöjj, kövess engem, de ez nem olyan egyértelmű. Persze, ezt mindenki másképpen éli meg, minden pap, tehát úgy szólít, de ugyanakkor volt úgy, hogy éreztem, hogy hát itt hagyom az egészet, nem az én helyem. De hát mit tudom, most lehet, hogy 100-200-szor volt ilyen hivatásellenes, hitellenes kísértésem, utána rájöttem, hogy többnyire ez a próbatéter is volt, meg a gonosz is okozhatta. De hogyha mit tudom, 100-szor előfordult ez, akkor 300-szor előfordult az, hogy mégis itt van a helyem, mert ide hív Jézus engem, és itt találom meg helyemet, illetve itt van a helyem. És hát itt tudok igazán boldog lenni, hogyha Jézusnak a hangját nem nyomom el, komolyan veszem, imádkozom a hivatásért, hivatás megerősödéséért, és mégiscsak akkor leszek igazán boldog, ha Jézus kedvében járok. De ezt mondom, így nagyon nehéz egyöntetően leszögezni, hogy ez így van, úgy van, mert elképzelem, hogy más kispap életében másképpen van. Lényeg az, hogy az ember, amikor ilyen feldúlt állapotban van, vagy valamiért lázadozik, vagy valamilyen ilyen hivatási ellenes kísértései vannak, akkor ne hozzon döntést. Ne hozzon fontos döntést, hanem várjon, hogy csillapodjon ez le benne. Olyankor is imádkozon, olyankor is tartjon ki, mert az embernek az alap hivatása, hogy ilyen krízisben legyen, hanem az, hogy valamerre elinduljon, és valahol leülepedjen benne ez a hivatásnak, hogy letisztázódjon, kikristályosodjon. És akkor az ilyen időszakokat mindig követték olyanok, hogy volt egy lelki gyakorlat, volt egy ünnepség, volt egy szép liturgia, volt egy, tudom, egy tanárnak a, nem tudom, ilyen előadása, egyik-másik kispapnak a tanúságtétele, amit esetleg éppen osztálytársaink meséltek, vagy meséltünk el egymásnak. Mindig voltak olyan példák és olyan események, amik megerősítettek a hitemben. A diákonus szentelés, arra emlékszem, hogy utána ugye kellett prédikálnom, ami nem volt könnyű, hogy már szabadott prédikálni, meg szabadott áldoztatni. De az valahogy olyan nagyon erősen nem maradt meg benne, még annyi maradt meg, hogy te Bálint Lajos ések úr, akkor nagy csütörtökön a lábmosásnál, hiszem, hogy úgy emlékszem, hogy mostan megcsokolt a lábunkat, az volt nagyon megható. Nem nagyon fogtam fel, elérzékenyültem. És akkor utána a szülőfalumba kellett nyáron már prédikálnom, és emlékszem, az első prédikációt szerencsére leírtam, és nagyjából meg is tanultam szó szerint, de egyszerűen annyira izgultam, és annyira érzékenyültem a falus feleim előtt, hogy nem láttam a szöveget, tehát ott tettem magam elé, nem tudtam kiolvasni. Úgyhogy, és akkor utána gyímesbe kerültem, Berszán atya mellé gyímes felsőlokra, diákonusként igen, és az fontos állomás volt, mert az atya megerősített ő is az én hivatásomban, és az ő Hát a híveknek a nagy száma, meg a lelkesedése, meg hogy mi is a lelkipásztorkodás, ott gyímes veselőkön láttam meg, amikor ugye százak jöttek gyónni. Tele volt a templom, rengeteg gyerek. Nem nagyon fogtam fel ezt én addig, hogy ez mi az is. Hát az atya mindig motivált, mindig lelkesedett, és hát ő beszélt nekem komolyabban, te ezt az ésekor is már említette például Medjugorjét, teológián, ilyen olyan folyóiratokból ő több mindent tudott, de az atya már volt akkor azelőtt Medjugorjéban, és ő emlegette nekem is. Hát sok mindent megtudtam tőle, mi a lelkipásztorkodáshoz tartozik. Akkor úgy volt, hogy január végétől május végéig voltunk, vagy május közepéig gyakorlati nem éven, hanem csak egy pár hónapot, 3-4 hónapot a hatod éven, és akkor utána még egy hónapot mennyit vizsgáztunk, ez azt tanultunk, lelki gyakorlatot tartottunk, és azután szenteltek pappá.
Pappá szentelés előtt minden szentelendő választ egy papi jelmondatot. Te mit választottál, és miért?
Igen, hát nagyon megható volt az utolsó lelki gyakorlat, nagyon bensőséges, és a papszentelés is. Ugyanis a szüleim egy kicsit nehezen fogadták el, hogy én papnak megyek, mert én 3. gyerek voltam 2 nővérem után, és hát aztán vagy 2 évig nem is nagyon jöttek hozzám Fehérvárra, de aztán sokat imádkoztam értük, és végül beadták a derekukat, elfogadták. Hát édesanyám persze, hogy könnyebben elérzékenyült, mindig szívemhez közel állt. Édesapám pedig ő inkább az ő határozottságával, bölcs meglátásaival, humorával, hát ő valahogy ilyesmit mondott, hogy fiam, akkor jó, menj, de ezt igen, ne hozz a fejünkre, vagy nem tudom, valami ilyesmit mondott, és hát számukra is megható volt a papszentelés, meg mondom, a lelki gyakorlat, az a készülődés, ami előtte volt, hát nagyon nagy lelki élmény volt. Hát szellemileg, érzelmileg, hát hogy jóformán fel se fogtam, hogy mi történik velünk, annyira megható volt, és annyira, és hogy ugye az még 87-ben volt, ott jöttek a rokonok, ismerősök, falunbeliek, sokan olyanok is, hogy például aki volt tanárom, Vajdahunyadon eljött egy olyan, akire nem is tudtam nagyon, hogy vallásos vagy valami, hát a múlt rendszerben, ugye. És hogy eljött oda is, megtisztelt, hát olyan emberek, akikről nem gondoltam volna, hogy számukra fontos, hogy én pap lettem. Akár távolabbi rokonok, akár volt tanár, vagy ilyesmi. És aztán így történt Gyulafehérván a papszentelés, hát rengeteg ilyen fénykép készült, akkor még így ilyen fekete-fehér. Hát arra emlékszem, hogy a Lupényba kaptam az első kinevezést, segédlelkész, és akkor ott voltam. De még a primícia, ugye a motton pedig Timoteushoz itt leveléből vettem Szentpálnak, hogy hálát adok Krisztusnak, aki erőt adott, megbízhatónak tartott, és meghívott szolgálatára. És hát oda volt írva alól az is a képre, hogy Uram, áld meg azokat, akik oltárodtól segítettek. Mert azért bizony évek során sokan imádkoztak értem, meg sokan támogattak anyagilag. Itt akár gondolhatok a ferencesekre, gondolhatok más ismerősökre, barátokra, mert hát a teológián, hogy a kispapnak soha nincs elég pénze, különösen jegyzeteket meg kellett venni. Hát volt úgy, hogy kértem kölcsön, aztán visszaadtam. Hát, de ezekre az időszakokra is úgy gondolok vissza, hogy azokból is tanultam, és azt is meg kell tanulni a papnak is, hogy néha rászorul másokra. És hát így történt a papszentelés, csodás ünnepség volt, nagy lelki élmény. Hát azt hiszem, hogy sírtam örömömben, és akkor utána a szülőfalumba tartottam a primiciát, ahol végül is Albert atyát sikerült rávenni, hogy eljöjjön prédikálni székelyszálláson, és a megható volt, ahogy szüleimet, illetve ők áldottak meg először, azt hiszem, a szülőfalu házba, és akkor utána mentünk így kereszt aljával a templomban, és akkor ott meg kellett áldanom őket, meg rokonaimat, meg másokat, minden megható volt. Tehát az ember, ha visszagondol, akkor újra és újra hát táplálkozik, lelki erőt, kegyelmet kap ezekből az élményekből, akár a papszentelésre gondolok, Jakab Antal püspök úr szentelt, vagy akár a székelyszállási primiciámra. Új Visémre. Aztán Hunyadon is tartottam egy rövid nyárt, mert végül is ugye én ott laktam 9 évig 5. osztálytól is. Hát az is a szívem csücske volt a Vajda Hunyadi Plebánia templom. És az ottani ferenteseknek a hozzám való hozzáállása, hiszen a teológiai évek alatt többször visszamentem nyáron segíteni, vagy éppen a kántort helyettesíteni. És úgy nagyon szép a Hunyadi, Vajda Hunyadi templom, az nagyon közel áll mind a mai napig a szívemnek.
A kinevezéseidről mesélj, hogy hol, milyen állomás helyeid voltak, hol végeztél.
Igen, hát legelőször én Lupényba kaptam kinevezést. Hát nem mindenki örvendett annak, hogy én oda kerültem, oda helyeztek. Hát az eléggé az Egyházmegyének a végén van, délnyugati csücske, ugye Lupény, és van még egy-két filiája, Urikány, és a Nyakmező, tehát ott még van egy-két ilyen három falu, ahol nincsen templom, se csak átszentelni szoktunk menni, meg itt tanozni gyerekekkel, hát félig cigány, félig magyar gyerekekkel. Viszont ott nagy szeretettel fogadtak, és akkor is, ahogy eléggé hát szorvány az, ami a magyarságot illeti, katolikusságot, nem volt rossz nekem ott, hanem egy nagyon jóságos lelkipásztor, vagy plebános atya fogadott, Simon Fiandor kanonok úr, aki hát 5 éven keresztül amúgy a második apám lett, és nagyon sok mindenre megtanított. Elsősorban, hogy merjek vállalkozni, merjek tenni, merjek kezdeményezni, és azokban mindig biztatott, soha nem tört el a szárnyaimat, ugyanis a gyerekekkel, fiatalokkal a szívveli örömöm volt nekem velük foglalkozni, és hát 5 év alatt azt hiszem, hogy egyszer sikerült felbosszantanom valami miatt, úgyhogy nagyon sokszor ugye együtt ebédeltünk, együtt reggeliztünk, vacsoráztunk legtöbbször, és akkor olyankor el tudtunk beszélgetni, és hát hogyha valamit kérdeztem tőle, akkor sokszor visszakérdezett magázott, hogy én hogy csinálnám, és akkor elmondtam én, és akkor csak úgy valamiket javítgatott rajta, ha kellett. Máskor pedig azt mondta, hát akkor csinálja. És teljesen szabad kezet adott nekem, hogy a fiatalokkal foglalkozzam. Hát ott fogtam neki fotballcsapatot szervezni, meg Zarándok útra mentem a fiatalokkal. Én zenekart próbáltunk ugye szervezni. Elmentünk kirándulni, meg közben Papszentelésre is mentünk, Gyulafehérvár, ami ugye nem szabadott, de hát mi ott megálltunk egy kicsit, mert mentünk Szebenbe, és akkor úgy csináltuk, hogy vagy eljutottunk Orsovára, az új templomba volt, ez akkor egy aránylag új templom. Tehát sok mindent megengedett, hogy tegyek a gyerekekkel, pedig a első áldozás, a bérmálásra való felkészülés volt, akkor teljesen szabad kezet adott nekem. Meg mindig egy héttel előre ideadta nekem a mise szándékokat, a stólát, tehát mindig kiírta, hogy melyik a délelőttös, melyik a délutános. Hát, hogyha mind a valamelyik délelőttös volt, akkor a másiknak ki kellett jönni gyóntatni, mi se alatt, meg fordítva. És hát szépen meg volt rendezve a plebániai élet. Voltak egyháztanácsosok, akik segítettek a híreket elvinni, vagy éppenséggel a egyházadót összeszedni. Hát nem tudom, hogy a mai világban az még menne-e, de akkor az nagyon érdekes volt, hogy a 80-as évek végén elég nehéz időszakban, és hát egy olyan embert kapni magad mellett, akiről nem is tudod, hogy most apádé, vagy plebánosod, vagy főnököd, vagy pedig munkatársad, vagy testvéred. Hát ez nagyon érdekes volt, és nagyon tanulságos. Én nem tudok hálát adni a fennvalónak, hogy az első 5 évemet ott töltöttem Lupényba. Tehát ez egy eldugott, tudom milyen hely, de viszont nagyon sok mindent tanultam ott tőle. És a másik az, hogy az embereket megpróbáltam, a gyerekeket, fiatalokat szeretni. Szinte nem tudtam elmenni egy családlátogatásra, úgyhogy ne kelljen ott vacsorázni, vagy mit tudom, ehhez hasonló. Szóval egészen más világ volt. Tehát a papra nagyon felnéztek, nagyon tisztelték. Jó, biztos, hogy én is próbáltam őket elfogadni, szeretni, felkutatni. Itt tanosokat, akkor ilyen irodai munkám nem volt. Nagyon nem kellett azzal foglalkoznom, tehát teljesen szabad kezet kaptam, különösen a gyerekek, fiatalok lelkipásztori munkáját illeti. és hát ifjúsági közösség volt, jöttek a más vallású fiatalok is, és hát így egy szép élet volt. Hát voltam, amikor este későnben hívtak, mit tudom, hogy betekez, akkor volt két fiatal, akik ilyen kemény sportokat üztek, és volt úgy, hogy mondták, hogy Jani atya, hát elkísérjük, mert hallottuk, hogy rajta van a fekete listán. Nem mondom, hát jó, akkor nem biztos, hogy féltek, hogy nem biztos, hogy betekez hívnak, hanem valami más. Hát voltak ilyen helyzetek is, úgyhogy. De nagyon szép volt az az öt év. A 90-ben például, a 89-ben a katonák őrizték a templomot, és mi a pásztorjátékot előadtuk. És érdekes, hogy azok, akik ott voltak a pásztorjátékban, vagy a templomban, azok közül kikerült egy papnak. Hát mondjuk egy Urikány is kikerült, meg egy Lupényi is, nem fontos a nevük. De tény, hogy az egyik, aki kikerült papnak, később továbbképzőn vett részt valahol, meg egymás, és hát rájött, hogy az egyik katona, aki őrizte a templomot, csak itt behívtunk, és megvacsoráztattunk minden, hát abból tanár lett. És őt, állítólag őt is tanította valahol egyik egyetemet. Hát ilyen kicsi a világ, ugye, vannak ilyen helyzetek. De hát megmondhatom a nevüket sem, nem titok, hogy egy Korom Imre atya Urikányból, meg Kis Marti atya, ugye Várodon van most, az Lupénból került ki.
Igen.
Papnak. Még volt egy, ugye Vili, ő nem tudom, 4 évet elvégzett, aztán most kamionsofőr, meg szép családja van minden. Tehát volt egy néhány, akik kikerültek a, mondhatni így, én is valamiképpen eszköz voltam a Jóisten kezében a hivatásuk alakulásában.
Lupénből akkor kerültél Csernakeresztúra?
Lupénból elkerültem Segesvárra.
Segesvár.
Hát valójában Erzsébet városi kinevezett lelkész voltam, mert ott volt a Zsuszter Vince Bubik atya. Hát ő szegény, ott nem nagyon tudott már helytállni, hogy neki nagyon gyenge volt a látása, egészsége. Nem tudom, egy évig, meddig még kibírta, másfél évig, nem tudom pontosan, hogy őt miséket még elvégezte közben egy temetést, ha tudod, de volt, amire már engem hívtak, mert én valójában Erzsébet városi kinevezett lelkész voltam az államsegély miatt, de Segesváron voltam káplán. És akkor onnan jártam ki általában egy héten egyszer hittanozni, meg vasárnap, mikor kellett, akkor misézni, hogyha, vagy temetni, hogyha Bubik atya egészsége nem volt olyan. Már akkor beteges volt, aztán meg is halt, nem tudom, fél év, egy év után.
Kedves hallgatóink, az elhangzott tanúságtétel report következő részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban.
A pap vasárnap esti imája. Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj, mindenki hazatért. Én is hazajöttem egyedül. Íme előtted állok, Uram, egyedül. Terhes a csönd, és nehéz a magány. A testem éppen olyan, mint másé, két kezem van a kemény munkára, s a szívem szeretet után vágyik. De én mindezt neked adtam, mert szükséged volt rám. Mindent neked adtam, de ma minden nehéz. Nehéz neked megőrizni a testet, amely ma más testnek kínálná fel magát. Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani. Nehéz melegen megfogni egy kezet anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám. Nehéz felébreszteni a szeretetet, és mégis teljesen csak a tiéd maradni. Nehéz mindenkinek mindene lenni, és önmagam számára csak semmi és senki. Nehéz olyannak lenni, mint a többiek, és a többiek közt mégis más maradni. Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit. Nehéz mindig máshoz közeledni, ha nem közeledik felém soha senki. Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha. Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel. Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket. Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk. Nehéz egyedül lenni. Egyedül mindenki előtt. Egyedül a világ színe előtt. A szenvedés előtt, a halál előtt és a bűn előtt. Nem vagy egyedül, fiam. Én veled vagyok. Mert én te vagyok. Szükségem volt a te emberségedre, hogy megtestesülésemet és megváltásomat tovább folytathassam. Öröktől fogva választottalak, mert szükségem van rád. Szükségem van a kezedre, hogy továbbra is áldhassak. Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem. Szükségem van a testedre, hogy szenvedjek továbbra is. Szükségem van a szívedre, hogy szerethessek továbbra is. Szükségem van rád. Maradj velem, fiam. Előtted állok, íme uram. Íme a testem. Íme a szívem, íme a lelkem. Tégy elég naggyá, hogy felérjek a világ magasáig. Erőssé, hogy terhét bizton hordozhassam. Tisztává, hogy ölelhessem annélkül, hogy lekötném önmagamnak. Tégy találkozások helyévé, de csak átmenetileg. Vége láthatatlan úttá, amelyen senki meg nem áll, hol emberit nem talál, s feléd siet tovább. Uram, ma este, amikor már minden csöndes, és csak a szívemben érzem a magány keserű marását, amikor az emberek gondja emészti lelkemet, és én képtelen vagyok kielégíteni őket, amikor az egész világ nyomorúsága és bűne nehezedik a vállamra teljes súlyával, újra igent mondok neked. Nem könnyű kacagással, hanem csöndes, alázatos, tudatos elhatározással. Színed előtt egyedül, uram, a békés esti csöndben. Amen.